Idén második alkalommal szervezte meg a Maros megyei múzeum a Kereszteződések című kiállítást, amelynek célja fiatal művészek támogatása elsősorban abban, hogy megmutatkozzanak, kiállítsanak. A tavalyi kezdeményezést követően idén már nem csak Maros megyei fiatalok alkotásait várták, hanem szerte az országból benevezhettek a 20 és 40 év közöttiek. Díjak idén is születtek, műfajonként, sőt a bukaresti Artmark galéria és aukciós ház néhány művész alkotását be is válogatta saját promoválásra. Nagyon sok művész jelentkezett az idei kiállításra, az alkotásokat szakmai zsűri válogatta ki, azokat, amelyek a tárlat részévé váltak, és azokat is, amelyeket azután díjaztak. Olyan sok munka került be a tárlatra, hogy három helyszínen állították ki ezeket a szervezők. A Kultúrpalota Art Nouveau galériájában, a Bernádi házban és a Kárté Egyesület kiállító terében. Sajnos érthetetlen módon a rangos kiállítást alig egy hétig láthatta marosvásárhelyi közönség. Az alkotásokat tegnap le kellett szedni, mert más kiállítások kerültek a falakra. A Kereszteződések című tárlatkurátora Nagy Andrea képzőművész, a Bukaresti Művészeti Egyetem oktatója. Vele beszélgetünk elsősorban számokról.
Most egy hatalmas kiállítás lett. 90 munka van kiállítva, 45 művész, 20 és 40 év között, így volt a szabályzat. Körülbelül 250 munkából választottunk ki, vagyis a zsűritagok választottak ki 90 munkát. Volt egy első zsűrizés, akkor kiválogatták, hogy milyen munkákat állítunk ki.
Vonzó erő volt azért az, hogy a bukaresti Artmart azért beválogat majd munkákat, ugye?
Igen, szerintem ez volt, igen. Lehet, hogy emiatt is inkább festészet munkák vannak megint, de ez azért jellemző Romániára, nem csak, hogy az Artmark, de azért lehet, hogy az alternatív munkák így vannak, csak nem olyan sok.
Sokan. Miért?
Hát nálunk ez a rész még így nem annyira szokásos, vagy nem tudom. Ez
erősebb a festészet?
Igen, igen. Lehet, hogy az iskolák miatt inkább.
A tavaly ugye inkább Maros megyei fiatal művészek voltak. Most milyen megkötések voltak? Kik jelentkezhettek?
Szóval most országos kiállítás, 20 és 40 év közötti művészek, akik vagy diákok, vagy végeztek. 11 művész van, aki Bukarestről küldött be munkákat, többi Vásárhelyről inkább, és Kolozsvárról. És akkor így valahogy összehoztuk a bukaresti-kolozsvári iskolát. Lehet, hogy látszik is, hogy különböznek. Most meg lehet nézni, hogy mi a, ami összeköti őket, vagy mi a különböző dolog.
A különböző művészeti ilyen központokra, igen, mi jellemző, lemérhető, igen, ezen a kiállításon?
A legtöbb az festmények, aztán grafikamunkák, installációk, videók, fotó, szobrászat is van. Csak két személy jelentkezett.
Költségesebb műfaj. Mi a célotok ezzel a kiállítással? Hiszen tavaly indult, idén van a második kiadása, jóval nagyobb, mint a tavalyi. Merre irányultok vele? Mit szeretnétek ösztönözni általa?
Hát elsősorban szerintem nagyon fontos, hogy a fiatalokat segítsük, és főleg Vásárhelyen, hogy állítsanak ki, és hogy dolgozzanak, mert elég nehéz, hogy ezt így folytassuk egyetem után. Ez az alkalom segíti őket, hogy ezt tovább vigyék és folytassák. Hogyha nem történik semmi, és nem tudunk róluk, és mégis léteznek, és jó művészek léteznek, akkor így időben elvesztődnek szerintem.
Ez inkább Vásárhelyre jellemző, hogy nem találják a helyüket a fiatal művészek?
Hát a nagyvárosokban azért inkább találják a helyüket. Igen, lehet, hogy Vásárhelyen inkább idősebbek állítanak ki, vagyis már elismert művészek.
Kiállítás nagy érdeme, hogy műfaji változatosságának köszönhetően remekül lemérhetők voltak az iskolák, vagyis az ország oktatási központjainak sajátosságai. A legtöbb alkotás Bukarestből, Kolozsváról és Marosvásárhelyről érkezett. A stílusbeli eltérés pedig a főváros és Kolozsvár között például igencsak szembetűnő volt. Ahogy az előbb is elhangzott, a festmények uralták a kiállítást, számbelileg pedig a grafika következett. A szobrászati alkotások és az úgynevezett alternatív műfaj alig volt jelen. Ennek okát lehet kutatni, választ nehezen találunk. Az is lehet, hogy az illetékes művészek nem értesültek a pályázatról. Ennek ellenére rendkívül sok színű anyag gyűlt össze, amely a különféle művészi látásmód remek tükröződése volt. A világ dolgainak különféle értelmezése, nem utolsó sorban magyar és román művészek közös megmutatkozásának remek lehetősége. A díjak 4 kategóriában születtek: festészet, grafika, szobrászat és alternatív művészet. Festészet műfajában Máté László és Adrián Dicke kapott díjat, szobrászat kategóriában Makkai István és Paul Darius Moldován, grafika Szabó András és Juana Turku, alternatív művészet Ungvári Zrínyi Kata és Ankasta Tika. A tárlat megnyitó után igyekeztünk mikrofon elé állítani a díjazottakat. Sajnos a mikrofon meghibásodása miatt telefonon kellett megismételjük beszélgetésünket Szabó András Kolozsváron élő grafikus művésszel, akit az Artmark Galéria és Aukciós Ház saját tárlatára is beválogatott. Szabó András sajátos technikával készíti képeit. Ezt legegyszerűbben karcolásos technikának nevezhetjük. Lehet, hogy a szakma hamarosan megalkotja erre a megfelelő szót, ugyanis annak idején a pointillizmus is így született. Most azonban a vonalakra kellene megtalálni az ideális kifejezést. Szabó András képei viszonylag lassan készülnek, többnyire fénykép alapján, különböző méretben. Visszakarcolja a képet egy műanyag hordozóra, majd tussal, a fekete és a fehér, illetve a szürkék számtalan árnyalatával és fényével adja vissza a képet. Olyan technika ez, amelyet a művész maga dolgozott ki és tökéletesített, hiszen már több mint 15 éve használja ezt a módszert. Képein nagyon sokszor családja vagy a hozzá közel álló emberek szerepelnek. A családi, baráti képek alapját képezik grafikáinak. Ha olyan esemény ragadja meg a figyelmét, amely izgalmas számára, sorozatokban is gondolkodik. A téma visszaadása azonban nem egyszerűen a fénykép által előirányzott hűségben merül ki, hanem az ábrázolásmód, a képen szereplő elemek burjánzása, barokkos hatása alakítja a képet, teszi egyénivé. A hiperrealista megoldásnak köszönhetően ugyan fénykép hatású a grafika, a karcolásos technika sajátosságai azonban izgalmas szemlélődést biztosítanak. Ahogy ő maga is mondja, munkái tele vannak ellentétekkel.
Több millió kis apró karcolásból áll, ami van, amikor egy-két hónapig is eltart egy kép elkészítése. Feketére festett fehér műanyag lemezt karcolok, és végül is nem pointillizmusnak nevezném, ezt valamilyen vonalakból összeálló technika, sok pixelből összeálló kép.
És hát többnyire ismerősök, jó barátok és a család szerepel ezeken a képeken. Olyan családi idill, amelyben hol sátoroztok, hol szobabelsőben van valaki ábrázolva, akár valamilyen tevékenység, vagy valamilyen pozícióban. Miért ők azok, akik elsősorban ott vannak a képeken?
Hát minden szereplőn közel álló valaki, ismeretleneket nem is nagyon szoktam megrajzolni. Talán könnyebben tudok dolgozni olyan emberekkel, akiket ismerek, vagy eleve érzelmi kötődésem van hozzájuk. Valójában a saját világomból és fizikai és érzelmi világomból tevődnek össze a témáim, de ugyanakkor úgy gondolom, hogy ezek a szereplők tudnak univerzálisak, globálisak is lenni. Olyan dolgokról szólnak a képeim, ami mindenkihez közel áll.
Ők mit szólnak ahhoz, hogy oda kerülnek a te alkotásaidra?
Van, aki örvend, van, aki már nagyon unja, hogy modellkedjen, de mivel egy évben 10, maximum 12 képet készítek el, nagyon ritkán kell modellhez folyamodjak egy év alatt, úgyhogy mindenki kibírja ezt a szenvedést.
De hát itt a modellkedés azt jelenti tulajdonképpen, hogy egy kattintás erejéig ott van a fényképen.
Igen, így van. Fénykép kép alapján dolgozom, úgyhogy mivel ilyen lassú a folyamat, amíg megrajzolom, így egyszerű mindenkinek. Emiatt van egy fotorealisztikus hatása is a képeimnek. Hát szerintem ez a társadalomunk már olyan, hogy sajnos mondhatom így is, de ez a realitás. Szinte mindent egy gépezeten keresztül kapunk meg, akár fizikai értelemben, vagy érzelmi értelemben is. Ugye ezek a technikai szerszámok, eszközök, ezek már szinte összenőttek a testünkkel és az agyunkkal, úgyhogy valamilyen módon a látványt is egy ilyen technikai kütyű szűri meg. Szóval ezzel is foglalkozom én, ember és gép kapcsolata, ennek a kapcsolatnak a hatásai.
De ez témában kevésbé merül ki, ugye?
Témában is foglalkoztam ilyesmivel, volt jó pár évvel ezelőtt egy olyan sorozatom, ahol minden modellemet becsavartam nylon fóliába, ez is egy ilyen utalás volt arra, hogy összenövünk a tárgyainkkal, az eszközeinkkel, amit saját magunk készítünk végül is. Sőt, volt egy kiállításom is, aminek az volt a címe, hogy nylon epidermis, hát egy ilyen nylon bőr. Persze ezt inkább bellemi téren gondolom. Igen, szóval ez foglalkoztatott most egyéb dolgok foglalkoztatnak. De mindenképpen ez a műanyag dolog, ez benne van a munkásságomban. Ebben is van egy ilyen hatalmas ellentmondás, hogy én egy műanyag lemezre dolgozok egy klasszikus technikával. Ellentétes dolog, ugye a műanyag az képviseli a tömegkultúrát, az ipart, a fogyasztói társadalmat, és ez a kézi munka, ami valójában egyediséget mutat be, elkezdett egy hatalmas ellentét van. Ellentétek, amik fontosak. Eleve nagyon szeretem az erős fény, árnyék, kontrasztot. Általában a képeimen nagyon-nagyon ellentétes elemek jelennek meg, értékbeli. Ezekkel foglalkozom, még nem nagyon tudtam megfogalmazni magamnak se, hogy miért fontos számomra ez a kettősség, ez az ellentétre alapuló tematika, meg technikai megfogalmazás, de majd kiderül.
A sok ellentét, hát a háttérben, meg a háttérül szolgáló rengeteg csipke és búrjánzó tárgyak, nagyon gazdag ábrázolás, az is ezt szolgálja.
Van, igen, van egy kis mazokizmus ezek szerint bennem, hogy szeretem kínozni magam ilyen jellegű dolgokkal. Többé valószínű, hogy azért vágok bele ezekbe a szinte emberfeletti megoldásokba, mert úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy ott legyen. Ez a barokk bonyolultsághoz ragaszkodtam mindig is. Úgy gondolom, hogy stílus jegyeiben a barokk, amilyen az építészetben vagy a festészetben is, ez a nagyon túlburjánzó látványvilág, meg a rengeteg szinte fölöslegesnek tűnő díszítés jellemző a mostani társadalmunkra, de úgy tűnik, hogy minden leegyszerűsödik, és minden kütyű, ami körülvesz minket, azt szolgálja, hogy minél egyszerűbb legyen az életünk. Számomra úgy tűnik, hogy még jobban elbonyolítja a dolgokat, és a lényegről teljes mértékben elvonja a figyelmet ez a rengeteg információ, meg rengeteg tárgy, meg fölösleges információ is végül is, ami körbevesz minket. Látok a barokk között és a mostani világunk között egy ilyen párhuzamot, ezért szeretem ilyen barokkosra készíteni a képeimet is, hogy ezáltal alátámasztam ezt a dolgot, hogy egy ilyen neo-neo barokk világban élünk.
Az mitől függ, hogy éppen mi kerül képre? Ami megtetszik neked?
Sajnos igen, van egy ilyen gyenge pontom nekem, hogy a látvány az és amit a szememen keresztül az agyamhoz, a szívemhez eljut látványban, azt meg szoktam egy kicsit matatni, hogy legyen benne mondani való is, de igen, a látvány az, ami nagyon fontos. Persze utólag csomó mindent bele tudok magyarázni. Sokszor csodálkozom is, hogy hűha, ez is ott van, ez is ott van. Ez a két dolog, hogy talál, ilyen értelmet kap. Valahol a tudatalattunk is nagyon dolgozik ilyenkor, mert csomó elem úgy kerül oda, hogy egy történet alakul aztán ki. Magában az a baj, hogy a legtöbb ilyen dolgot csak én tudok, hogy miért van ott.
Máté László ugyancsak az a fiatal művész, akinek képei egyből felkeltik a néző figyelmét. Festési stílusának, ecsetkezelésének köszönhetően már is megjegyeztük.
ugyanakkor a meglepetések embere. Könnyedén vált témát, ezzel jelezve, hogy még nagyon is távol áll attól, hogy leragadjon akár témánál, akár méreteknél. A Kereszteződések című kiállításra két képpel jelentkezett. Mindkettőn állatok, kutyák szerepelnek elsősorban. Megszokott ember ábrázolásait, rendkívül kifejező portréit most egy kicsit félretette. Lovakat, kutyákat, állatokat fest, és néha történeteket. Ez a mostani kiállítás legnagyobb képén is látható, amely Máté László szerint társadalomkritika. Noha nem tartja helyénvalónak a festészetet társadalom ítélettel vegyíteni. Máté László a jobb kifejezésmód miatt imádja a nagy méreteket. Képeivel lenyűgöz még akkor is, ha, mint jelen festményén is, kényelmetlen szemlélődésnek veti alá a nézőt. Harci kutyák révén ábrázolja a sokszor egyenlőtlen mindennapi küzdelmet. Máté László festészeti díjat nyert.
A kutyának különösebb jelentősége nem nagyon van, azon kívül, hogy nagyon tetszik. Tehát nem csak a kutya, hanem úgy általában az állatok, tehát mostanában inkább állatokat ábrázolok, mint bármit. Azok sokkal őszintébbek, sokkal kifejezőbbek szerintem, mint már maga az ember. Tehát már szerintem a társadalom ilyen szinten áll. Hát ez a munka is amúgy társadalom kritika, amit ma már nem csinálok, mert nem látom lényegét az egésznek, de ez a munka még kimondottan társadalom kritika. Tehát a kutyák, ilyen ravasz kutyák plakátokon.
Ezek harci kutyák.
Igen, ilyen harci kutyák, a kecskeit is ugye. A reklám meg az ember közötti kapcsolat, tehát mennyire ilyen csapda, inkább csapda, ugye. Mondjuk a reklámok mögött már ott van a kutya, tehát hogyha ott van például a kecske, egy ártatlan állat, akkor az könnyen elkapja, ugye. Nincs különösebben nagy filozófia az egész mögött. Egyszerűen csak egy társadalom kritika, az én meglátásaim szerint van ez a kép elkészítve, amit most nem feltétlenül tartok jónak, tehát ezt a műfajt, ezt a fajta irányt. Képzőművészetben, tehát a képzőművészet dolga nem az, hogy most kritizáljuk a társadalmat, hanem inkább mutassunk valami irányt.
Ez érdekes, amit mondtasz, miért ne lehetne a kritika is a dolga?
Tehát az emberek látják, nap mint nap látják, szembesülnek vele, érzik, hogyha nem is tudatosan, de érzik, hogy valami nincs rendben. Tehát ennek is semmi értelme. Még ráadás, még egy lapáttal rádobni az egészre, hanem mutassuk meg, hogy vannak pozitív oldalak is, vannak nagyon jó dolgok is, tehát lehet másképp is élni.
Miért fordultál el most hirtelen az embertől? Nagyon-nagyon jó emberábrázolásaid, portréid voltak ugyanakkor, ugyanezzel a stílussal, technikával megoldva, ami számomra rendkívül vonzó volt. Ez is az természetesen, csak miért nem az ember most már?
Tulajdonképpen én nem hagytam el az embert, az emberábrázolást, tehát én a mai napig nagyon szeretem, sőt imádom, de egy kicsit kezdtem belefáradni inkább. Tehát az állatokban többet belelátok, vagy többet látok, mint maga az emberben. Mivel sokkal őszintébbek, meg kifejezőbbek, ugye az előbb is mondtam, sokkal vonzóbbak számomra.
Milyen fajta helyzetekbe jelennek meg most? Én most kettőt látok nyilván, de neked biztos van sokkal több ilyen jellegű képed, mert például a fönti kutya, az valamilyen kisebb méretű alkotás. Hát csak úgy ott van hirtelen egy kutya, kibukkan valahonnan egy kutya, a félig homályból talán. Hogyan akarod őket bemutatni?
Hát ez jó kérdés, mert ez így én is elgondoltam el, hogy tulajdonképpen most miért. Tehát én úgy szoktam dolgozni általában, vagy valamit, hogyha ábrázolok, az a valami megérint, de azt nem tudom szavakba megmondani, elmagyarázni magamnak sem, hogy most miért. Tehát egyszerűen annyira kifejező, annyira jó, annyira ott van minden benne, hogy azt muszáj most még hozzáadni az enyémet, illetve rajtam keresztül átszörődik az az élmény, és akkor azt visszaadni.
Nem tudom, hogy mennyire tudatos ez benned, hogy súlya van annak a képnek. Most már nem azért, mert ilyen nagy méretű, hanem a kutya sem könnyeden jön farkcsóválva, ezek a kutyák is, nyilván ez most társadalom kritika.
Nyilván, hogy mindenki másképp, ezért ez is nincs címe amúgy a képnek, mert én inkább annak a híve vagyok, hogyha az ember ránéz valamire, tehát jó, hogy én gondoltam valamire, de nem szeretném beskatujázni az egészet, hogy az csak erről van szó, tehát meghagyom ezt az élmény maga nézőnek, és sokkal szabadabb. Például történt már olyan, hogy én is ránéztem egy képre, és nagyon tetszett maga a kép, meg úgy beleláttam valamit, utána elolvastam a címet, és akkor rögtön az egészet elvitte, tehát kidobódott a kukába, és nagyon csalódtam, hogy akkor ez ennek semmi köze ahhoz, amit én éreztem. Ezért nem szeretek címeket adni.
A méreteknek szerintem külön mondani valója van nálad. Mi az, ami a nagy méretet követeli meg, és mi az, ami a kisebbet?
Ez inkább a szabadság, de én azt szeretem, hogyha tudok nagy lendülettel dolgozni. Kis felületén nem lehet.
Hát az eset vonásod is ilyen nagy lendületű.
Tehát egy ilyen nagy kompozíciót ezt kicsiben is meg lehet csinálni, úgyhogy hatásos legyen. Viszont ennél azt éreztem, hogy nekem szükség van arra, hogy nem csak szellemileg legyek ott, hanem fizikailag is legyek benne az egészben.
Másképp kezeled a színeket meg az ecsetet, hogyha kisebbet csinálsz?
A színeket nem, az ecsetet azt igen. A színek azok ugyanazok, viszont természetes, hogy a nagyobb felületén lezserebbül dolgozik az ember, dinamikusabban, kicsikén meg kicsit zártabban, kicsit kontrolláltabban dolgozik az ember. De nagy különbség nincsen.
Akkor az emberek most csak ideiglenesen vannak félretéve?
Ideiglenesen, illetve párhuzamosan készülnek. Emberábrázolások is, meg állatábrázolások
ja,
is.
Tehát nem tetted teljesen
ez a pár hét vagy hónap, vagy mit tudom én év, ez most inkább az állatokra koncentrálódik.
Zrínyi Katának a művészethez minden oldalról köze van. Kritikusa és művelője is a képzőművészetnek. Grafikát is végzett, így az alkotás iránti vágyát ezúttal egy felvevőgéppel élte ki. Természetesen a vonalak által. Pár másodperces kisfilmjének kockái vágás nélkül, de párhuzamosan futnak egymás mellett. Vonalak, rendszerek, rendszerbe kényszerített történések, amiket már észre sem veszünk, vagy ellenkezőleg zavaróan jelen vannak életünkben, még akkor is, amikor gyanútlanul megyünk az utcán. Végtelenül egyszerű, ugyanakkor több szálon is értelmezhető kisfilm Ungvári Zrínyi Katáé, amely méltán keltette fel a zsűri figyelmét, az Alternatív Művészet díját kapta.
Megtalálása volt az igazi móka, mert én ehhez csak hozzátettem, ahogyan kiemeltem a munkámban, ahogy bemutatom. Igazából az egésznek a koreográfus a sors, illetve azok a rendszerek, ember által kitalált rendszerek, amelyek a valóságban mégsem lehetnek éppen annyira négyszögűek, meg éppen annyira konkrétak és ellentmondás nem tűrőek, mint ahogy az ember szeretné. Tehát a videó végén felbomlik a rendszer.
Hozzátartozik az előtér is, ahol szintén kicsi csíkos kövek vannak leszórva, de ilyen nagyon szépen körkörös formában.
Ilyen a csíkokat azért kerestem meg a természetben, mert ezáltal szerettem volna illusztrálni, hogy még hogyha a legegyenesebb csíkú köveket is gyűjtöm össze, akkor is sokkal organikusabb és sokszínűbb a valóság, mint ahogy a vonalzóval megszerkesztett. Határok, igazából a munka címe az eltévedt határ, amikor nagyon konkrétan, nagyon határozottan egymástól leválasztott dolgok, hogy ez mekkora erőszak dolgokat elválasztani egymástól és vonalakat erőltetni.
Trendbontó vagy tulajdonképpen, nem?
Igen, illetve nem tudom.
Elvető, a rendet elveted.
Csak a mesterséges rendeket. A természet rendje, ami ugye képes egy körbe is rendezkedni, és ugyanúgy ilyen kis vonalakkal játszadozik, mint ahogy ez az ember, de ez mégis egy sokkal organikusabb rend. Az organikus rendben valahogy nincsenek határok, nincsen A és B. Ugye az eredeti jelenség az volt, hogy a járdán sétálva a piskota köveken egy vonalat vettem észre. Ez azért lett eredetileg odahúzva, mert a járdát ez a vonal mentén akarták volna levágni. Elgondolkoztam ezen is, hogy a fölösleget levágni milyen tipikusan a mi társadalomunknak a jellemzője, hogy ugye leszakítjuk a csomagolást a vonal mentén, meg belénk van kódolva ez az ilyen nagyon könnyű felhasználó barát ilyen kategorizálás, de ugye, ahogy követtem a vonalat a járdán, egy adott ponton kicserélték a vezetékeket, és a piskotaköveket fordítva tették vissza. Nem oda, ugyanoda, és ezért a vonal az megtöredezik, és mindenhol vonalakat látunk, és gyakorlatilag összeömlik a rendszer.
ezt próbáltam egyrészt a videóval érzékeltetni, hogy a párhuzamosan futó vonalak, amelyek nagyon-nagyon határozottan fehéren vakítanak a járdán, azok majdnem egyszerre bomlanak fel, egyszerre bomlik fel a rendszer, és előtte láthatjuk a köveket, amely egy sokkal természetesebb és organikusabb és rendszertellenebb rendszer.
Végül is szerintem nagyon sok értelmezése van ennek.
Teljesen jó. Sőt, a kereszteződések témával videó elé beáll az ember, azt is várhatná, igen, hogy találkozzanak ezek a vonalak. Végül is, hogyha belegondolunk, akkor ez nem áll annyira távol a grafikától a nyomhagyás, és lehet, hogy ezért figyeltem fel arra, hogy a nyomok, amiket az ember a mindennapi életben talál, ez is egy vonal. Ezt a vonalat is valaki húzta, lehet, hogy nem grafikus, de ezt így elvonatkoztatni. Elméleti irányba indultam el, miután grafikát végeztem, és műkritikusként dolgoztam, és dolgozom még mindig, csak most így utolért, hogy megint alkossak, és most inkább a konceptuális irányba mozdultam.